érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az Otthon Start a rendszerváltoztatás óta a legsikeresebb otthonteremtési program, amely beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ezért a kormány a jövőben is fenntartja, közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón Budapesten. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, a program indulása óta 45 ezer fiatalnak segítette az első otthon megszerzését. A miniszter ismertette, már a 31 ezret is meghaladta azoknak a száma, akik nem csak igényelték, hanem akiknek folyósították is a fix 3%-os kölcsönt. A házasok aránya 46%, az átlag életkor 34 év, és az otthont tartott felvevők 80%-a 40 év alatti. Az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint, az átlagos futamidő 21,5 év, hangsúlyozta Gulyás Gergely hozzátéve. A háztartások a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint januárban összesen csaknem 254 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel szerződéseket. Ebből az otthonstart program részeként kötött szerződések értéke több mint 183 milliárd forint, értékelt a miniszter. A múlt héten mintegy 123 milliárd forint értékű beruházás kapott támogatást vagy fejeződött be Magyarországon, ezt közölte a kormányszóvivő Budapesten a Kormányinfón. Vitályos Eszter elmondta, Rétságon egy japán tulajdonosi hátterű autóipari beszállító 2,5 milliárd forint összegben hajtott végre kapacitást, bővítést és megújuló energetikai fejlesztést, amelyhez a kormány 450 millió forint támogatást nyújtott, ezzel is segítve 30 új munkahely létrehozását. Egy amerikai tulajdonú gyógyszeripari vállalat 6 milliárd 400 millió forint értékben bővíti csomagolási és minőség ellenőrzési kapacitásait Komáromban, amelyhez a kormány 1 milliárd 300 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő több mint 800 munkahely biztossá tételét, tette hozzá a kormánybiztos. A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi decemberi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol 2026-ban és 2027-ben a most megjelent friss inflációs jelentésében. A Magyar Nemzeti Bank idén 3,8%-os, jövőre 3,7%-os inflációt vár, míg tavaly decemberben a fogyasztói árak 3,2%, illetve 3,3%-os emelkedését prognosztizálta. A jegybank továbbra is azzal számol, hogy a hazai infláció 2027 második felében tér vissza fenntarthatóan a 3%-os jegybanki célra. A márciusi előrejelzés szerint a magyar GDP 2026-ban 1,7%-kal, 2027-ben 3%-kal nőhet, a decemberben előrejelzett 2,4%, illetve 3,1%-os növekedés helyett. 2028-ra azonban a jegybank 2,9%-ra emelte növekedési várakozását a korábbi 2,7%-ról. A jegybank az inflációs jelentésben rámutat, hogy a mérsékelt globális növekedés mellett kockázatot jelent a geopolitikai feszültségek további éleződése, a gazdasági előrejelzéseket a közel-keleti háború és a változékony nemzetközi kereskedelem politikai feltételek miatt nagyobb bizonytalanság övezi, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az otthoni energiatároló programra 132 ezeren nyújtották be támogatási igényüket. Ez a pályázat hatalmas lépés nem csak a családok villany önállátása, hanem az ország magabíró energiaellátása felé is, így fogalmazott az Energiaügyi Minisztérium közleménye szerint Cseppek Gábor parlamenti államtitkár, energiatárolásért felelős kormánybiztos. A pályázat első üteme lezárult, így megkezdik a beérkezett jelentkezések értékelését. A pályázókat a következő időszakban folyamatosan értesítik az eredményről, írja a közlemény. A pályázat részeként 2,5 millió forintos támogatást lehetett igényelni energiatároló telepítésére. Ez a pénz akár a teljes beruházást is fedezheti. Az juthat hozzá az összeghez, aki már rendelkezik napelemmel, vagy vállalja, hogy egyidejűleg telepít. Előnyben részesülnek az 5000 fő alatti településen élők, valamint azok, akik kiestek, vagy 2030-ig kiesnek a szaldó elszámolásból. A nyertes pályázóknak csak a legszükségesebb adminisztratív teherrel kell majd számolniuk, csak a legszükségesebb dokumentumokat kell benyújtaniuk az ingatlanról, a meglévő vagy tervezett rendszerről, majd elindulhatnak a kivitelezési munkák, amelyekre 2 év áll rendelkezésre, írja a közlemény. Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt, tájékoztatott az energiaszolgáltató. A közlemény szerint a számlázási rendszer átalakításán az elmúlt időszakban kiemelt erőforrásokkal dolgozott az MVM, hogy a kedvezmény pontosan és átláthatóan jelenjen meg az ügyfelek számára a számlákon. A rezsistop kedvezmény a gázszámlák 3. oldalán, a számla részletezőben a támogatás túlfizetés soron található. Az MVM ismertette, néhány napja folyamatosan érkeznek ügyfeleikhez a diktáláson alapuló földgáz elszámoló számlák. Több százezer e-számlás felhasználó már a hétvégén megkapta a rezsistop kedvezményt is tartalmazó gázszámláját, hétfőtől pedig a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapják készhez azokat. Az MVM tervezetten március végéig minden földgáz felhasználónak állít ki számlát, írja a közlemény. Hétvégén ünnepélyesen átadták a nádudvari református bölcsődét. Az egyházi nevelési intézményre régóta nagy igény volt a településen. Egy pályázat tette lehetővé az építkezést 420 millió forint Európai Uniós támogatással, és a gyülekezet csaknem 40 millió forintos hozzájárulásával alakították ki a korszerű, minden elvárásnak megfelelő bölcsödét. A működés április 1-től indul 2 csoportszobában, 28 kisgyermekkel, de már a bővítést is tervbe vették, ezt mondta rádiónknak Őz Lajos Esperes, a nádudvari református egyházközség vezető lelkipásztora.
Az elmúlt évtizedekben folyamatosan igényként merült föl a nádudvari gyülekezet és település életében az egyházi oktatásnak a újbóli megjelenése. Egy európai pályázat lehetősége volt előttünk 2021-ben. A gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, hogy élünk ezzel a lehetőséggel, és így tudtuk megvalósítani a 2 csoportszobás 28 férőhelyes bölcsődénket, hiszen nagyon nagy igény volt erre a nádudvar településén. 420 millió forintot nyertünk az európai pályázaton. Ebben benne van a bölcsődének az épülete, és benne van még egy saját konyhának a kialakítása is, és ehhez az összeghez a gyülekezet saját erőből még 38 millió forintot tett hozzá, hogy megfelelő módon lehessen kialakítani a parkolót, és a parkosítás is az elvárásoknak megfelelően jelenjen meg. Az európai pályázaton típustervek voltak, ezek közül választottunk, igénybe véve a mai modern elvárásokat, mint a játszóudvar tekintetében, mint pedig a belső terek kialakításában. Az épület tágas, teljes egészében energetikai szempontból nullás épület, hőszivattyú, napelem. Április 1-ével indulunk, az első naptól teltházzal működünk, és vannak még akik várakoznak, hogy bekerüljenek, ezért gondolkodunk azon, hogy a 2 csoportszoba mellé egy 3. csoportszobát is megépítünk. Ennek előkészületét már az építkezés alatt elkészítettük, reménységgel vagyunk, hogy egy éven belül ez megépülhet.
Idén is átadták az Olá Miklós díjat a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség ünnepi istentiszteletén. Az elismerést 2017-ben a 21 évesen kivégzett 56-os mártír emléke előtt tisztelegve közösen alapította a gyülekezet, a Nyilas Misi Alapítvány és a Lévai József Közművelődési Egyesület. Ebben az évben az Olá Miklós díjat Kovács Imre és D. Szabó Dániel nyugalmazott lelkipásztorok megosztva kapták. Meleg Attilát, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztorát hallják.
Mivel a gyülekezetünk alapítványa és ugye az egyházközség presbitériuma minden évben odaítéli ezt a díjat, az Olá Miklós díjat, ezért igyekeztünk olyan egyházi előjárókat keresni, akik egyrészt korban egy időben élhettek, vagy születtek Olá Miklóssal, ugyanakkor pedig az a munka, amit elvégeztek az egyházban, a nehéz diktatórikus időszak idején, ez valamilyen formában az a keresztény hit és értékrend visszajön az életükön és a munkájukon keresztül, és így döntött a presbitérium és az alapítványok, hogy Dészabó Dániel és nagy tiszteletű Kovács Imre lesz 2026 évben az Olá Miklós díj várományosa, és ugye meg is kapták.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. március 27-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint többnyire erősen felhős, borult lesz az ég, leginkább az északkeleti harmadban lehetnek felszakadozások, többfelé valószínű eső, zápor, délkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. Az ország északkeleti részén a legkisebb a csapadék esélye. A Balatontól nyugatra lévő területeken azonban havas eső, a Bakony és az Alpokalja magasabb részein havazás is lehet. A csúcsérték a Dunántúlon 2 és 10, keletebbre 10 és 20 fok között alakul. és akkor a tartalomból. Több mint egy évtizedes előkészítés és kivitelezés után sikeresen újra egyesítették a Böddi szék csatornával kettévágott medrét. Ezáltal az egységes túlmeder felülete 180 hektárról mintegy 400 hektárra nőtt. A természetvédelmi szempontból különösen értékes vízes élőhely helyreállítását a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az Európai Unió és a kormány támogatásával valósította meg. A munkálatok során 6 kilométer hosszan áthelyezték az 5-ös csatornát, melynek új nyomvonala elkerüli a medret. Épült 4 zsilip, 3 áteresz, 800 hektáron megindult a változatos élővilággal rendelkező szikesgyepek helyreállítása, és elkészült 4 kilométer hosszú 16 állomásból álló sóballat tanúsvény is. A részletekről Mila Orsolyával, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensével beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Son of God, there
Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szabóné Kuruc Tímea vagyok, a Körösszegapáti és Körmöspusztai gyülekezetek lelkipásztora. Istennek igéjét a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból olvasom. János evangéliumának 18. részéből az első 11 verset. Miután ezeket mondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidrón patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig, tudva mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk: kit kerestek? Azok így feleltek: a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor ezt mondta nekik: én vagyok, visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük: kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: a názáreti Jézust. Jézus így szólt: megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: tedd hüvelyedbe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Ez az este is úgy indul, ahogyan korábban sok másik. Jézus tanítványaival együtt elindul az olajfák hegyére, ott is egy lejtős részre, melyet a Gecsemáné kertnek neveznek. A kert valószínűleg egy jómódú jeruzsálemi polgár kertje lehetett, amit szívesen Jézus és tanítványai rendelkezésére bocsátott. Itt megpihenhettek, együtt lehettek, Jézusnak helye és lehetősége volt az elcsendesedésre, az Atyával való közösségre. Ez az ő helyük volt. Ezt a helyet, ezt az együtt töltött időt, ezt a csendes szeretetet árulta el Júdás, mikor megmutatta azt a katonáknak. Fáklyák, lámpások, a templomi őrség tagjai, felfegyverzett római katonák indulnak meg Jézus felé, hogy elfogják a bűnöst. Arra számítanak, hogy menekülni fog, de legalábbis bujkálni. Ha keresni kell, ott lesznek a fáklyák. Ha küzdelemre kerül sor, ott lesznek a fegyverek. Ha emberi erő kell az elfogatáshoz, ott lesz az a több száz katona, akik mind csak egy valakit keresnek. Csak hogy ez a sereg katona mindennel számol, de Jézus alázatával, küldetés tudatával, engedelmességével és szeretetével nem. Arra nincsenek felkészülve, hogy Jézus önként megy a halálba. Hiszen az Isten fia nemhogy nem bujkál, de ugyanazon az úton jár, ahol korábban is. Eléjük megy, és ő az, aki először szól: kit kerestek? Kedves testvérem, te kit keresel? Talán egy embert, aki hosszú évek után elsőként emel be téged a Betesda tavának vizébe, hogy meggyógyulj. Keresed Dávid fiát, aki könyörül rajtad, szegény vakkolduson. Vagy inkább egy olyan királyt keresel, aki kenyérrel és hallal bőségesen megelégíti a testedet. Keresed azt, aki választ ad a kérdéseidre, hogyan nyerheted el az örök életet. Ezek a katonák csak a názáreti Jézust keresték. Józsefnek, az ácsnak fiát, aki a többi gyermek között nevelkedett, aki 12 évesen ott maradt a templomban, aki később barátokat szerzett, akikkel együtt keverte a bajt szombatnapokon. Ők csak a názáreti Jézust keresik. Nem Krisztust, az Isten egyszülött fiát, a világ megváltóját. Kit kerestek? Szólt akkor, és szól ma is Jézus. Keresed-e azt a Krisztust, aki nem fegyverekkel harcol, aki nem bujkál, aki elébe megy a szenvedésnek, hogy neked és nekem ne kelljen azt elszenvednünk. Hiszen ő az, akit kerestek, akit elfognak, akit megkínoznak helyettünk. Én vagyok, mondja Jézus. A tanítványok már jól ismerték ezt a mondatot. Sokat hallották, sokkal hosszabb formában. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. És még hosszan tudnánk sorolni Jézus én vagyok mondásait. De most csupán ennyit mond, én vagyok. És erre a kijelentésre, messiási kinyilatkoztatásra a katonák meghőkölnek, téldre esnek, visszatántorodnak a földre, hiszen Jézusnak pusztán egyetlen szavában nagyobb hatalom van, mint az ő fegyvereikben vagy seregeikben. Isteni lénye, hatalma és dicsősége meghátrálásra kényszeríti azokat, akik életére törnek. Hiszen külsőleg megbilincselhetik, rabbá tehetik, de mindenki előtt nyilvánvaló, hogy Jézusnál hatalmasabb nincs ezen a világon. Ahogyan pedig most a katonák térde meghajlott előtte, úgy egykor majd minden térd meghajol, és megadja neki azt a dicsőséget, mely a világ kezdete óta őt illeti. Ez az a pillanat, amiben Jézus átvehetné a hatalmat, rendre utasíthatná a katonákat, és egy szó nélkül otthagyhatná őket. De nem ezt teszi. Ahelyett, hogy magát menteni, azokra gondol, akiket az Atya neki adott, akik a kezdettől fogva az övéi, akik ott vannak most is vele. Engedjétek ezeket elmenni, mondja a katonáknak. Ezeket, a tanítványokat, akik velem vannak, akiket nem akar kitenni olyan helyzetnek, melyben megtörnének. Még a legnehezebb órákban sem önmagára gondol, hanem a reábízottakat oltalmazza. A gyászban, a betegségben, az éhségben, a szomorúságban, és még most is az elfogatás pillanatában is az emberrel törődik. Életének, szolgálatának, küldetésének középpontjában olyannyira az ember áll, hogy rólunk egy percre sem feledkezik meg. Nem úgy, mint Péter önmagáról. Jézus végig arra tanította őket, hogy szeressék még az ellenséget is, de Péter kardot ránt és lecsap. Vélhetően jó szándékkal, védeni akarja mesterét, megóvni az ő életét, de Jézus ezt sem engedi, hiszen nem ennek van itt a helye. Nem az ember áldozatának, nem a háborúságnak, nem annak, hogy őket is elfogják bűneik miatt. Itt egyedül Jézus lesz az, aki életét adja. Egyedül Jézus lesz az, akit elfognak, meghurcolnak és keresztre feszítenek. Mert egyedül Jézus az, aki képes elhordozni azt a kint, melyet az emberi nemzetnek kellett volna. Egyedül Jézus az, aki halálával és feltámadásával örök életet szerez nekünk. Te kit keresel? A názáreti Jézust, vagy Krisztust, az élő Isten fiát, a te személyes megváltódat? Keressük minden egyes napon az élet Istenét. Amen. Kegyelmes Istenünk, ez a világ ma is, most is téged keres. Keresnek a betegek, hogy meggyógyulhassanak. Keresnek a gyászolók, hogy vigasztaláljanak. Keresnek az elesettek, hogy felemeld őket. Keresnek az ifjak, hogy igaz tanítást halljanak. Keresnek a megfáradtak, hogy megnyugvást találhassanak. Enged kérünk, mindenható Istenünk, hogy megtalálhassunk téged. Már nem a katonák koszorújában, nem a kereszt fájdalmában, hanem abban a mennyei dicsőségben, mely öröktől fogva a tiéd. Hadd lássunk, ismerjünk téged, Krisztust, az élő Isten fiát, életünknek szabadítóját. Kegyelmedből kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az otthon starta rendszerváltoztatás óta a legsikeresebb otthonteremtési program, amely beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ezért a kormány a jövőben is fenntartja, közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón Budapesten. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, a program indulása óta 45 ezer fiatalnak segítette az első otthon megszerzését. A miniszter ismertette, már a 31 ezret is meghaladta azoknak a száma, akik nem csak igényelték, hanem akiknek folyósították is a fix 3%-os kölcsönt. A házasok aránya 46%, az átlag életkor 34 év, és az otthon tartott felvevők 80%-a 40 év alatti. Az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint, az átlagos futamidő 21,5 év, hangsúlyozta Gulyás Gergely hozzátéve, a háztartások a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint januárban összesen csaknem 254 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel szerződéseket, ebből az otthonstart program részeként kötött szerződések értéke több mint 183 milliárd forint, értékelt a miniszter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte húsvéti ellenőrzés sorozatát. A hivatal kiemelten vizsgálja a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat, közölte a hivatal. Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kistelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is, teszi hozzá a közlemény. A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. Húsvétkor kiemelt figyelmet fordít a NAV az áruk eredetének vizsgálatára is. Ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének 40%-át kitevő bírságot kaphat. Ráadásul ennél a jogsértésnél él a bírság kötelező minimuma, magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél minimum 500 000 forint. Az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottja bejelentését, 2 000 000 forintos mulasztási bírságot is kaphat, hívta fel a figyelmet a NAV. Március 29-én vasárnap kezdődik a nyári időszámítás. Az órákat hivatalosan hajnali 2-kor 3 órára állítják át, amihez az érintett belföldi és nemzetközi vonatok, valamint helyi és helyközi buszjáratok menetrendjei is igazodnak, közölte a MÁV csoport. Mint írják, az érintett éjszakai időszakban utazóknak javasolják, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV, a MÁV Plus mobil alkalmazás vagy a MÁV Plus HU, jegy.mav.hu weboldal utazási tervezőinek segítségével azok napra kész és pontos úti tervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet. A közlemény azt írja, az óraátállítás miatt változás lesz a gödöllői, az érdi, a kiskunhalasi, a hódmezővásárhelyi debreceni térség egyes volánjáratainak menetrendjében, továbbá érintettek a szegedi és a nyíregyházi helyi közlekedés egyes járatai is. A részletekről a MÁV csoport honlapján tájékozódhatnak az utazók.
Az időjárásról.
Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, leginkább az északkeleti harmadban lehetnek felszakadozások. Többfelé valószínű eső, zápor, délkeleten egy-egy zivatal sem kizárt. Az ország északkeleti részén a legkisebb a csapadék esélye, az északi északkeleti szél sokfelé lesz erős, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon viharos, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 13 és 17 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, több mint egy évtizedes előkészítés és kivitelezés után sikeresen újraegyesítették a Böddi szék csatornával kettévágott medrét, ezáltal az egységes túlmeder felülete 180-ról mintegy 400 hektárra nőtt. A természetvédelmi szempontból különösen értékes vizes élőhely helyreállítását a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az Európai Unió és a kormány támogatásával valósította meg. A munkálatok során 6 kilométer hosszan áthelyezték az ötös csatornát, melynek új nyomvonala elkerüli a medret. Épült 4 zsilip és 3 áteresz, 800 hektáron megindult a változatos élővilággal rendelkező szikes gyepek helyreállítása, és elkészült a 4 kilométer hosszú, 16 állomásból álló sóballattanösvény is. A részletekről Mile Orsolyával, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensével Balázs Alexandra beszélget.
A felső Kiskunságban helyezkedik el a Dunavölgyi síkon, és tagja egy szikes-tó láncolatnak, ami szabadszállás külterületről indul, és egészen délre Miklapusztáig tart. A szikes tavak a Dunavölgyi síknak ezen a területén már nagyon régóta jelen vannak, és egészen onnan eredeztetők, amikor még a Duna vízjárása nem volt ilyen szabályozott, és szabadon áramlottak tavasszal a vizek a területen. A szikes tavak elhelyezkedése nem véletlen a térségben, mert nagyon fontos, hogy olyan vízáramlási rendszerek segítik a létrejöttüket és megmaradásukat, melyek a talaj mélyebb rétegeiből érkeznek a felszín irányába, és segítik azt, hogy a talaj sótartalma a felszín közelébe betöményedjen, és ezáltal ezek a szikes élőhelyek, ezek kivétel nélkül mind magas sótartalmúak, és az sem véletlen, hogy milyen a só összetétel, mert Magyarországon és az egész Pannon-medencében a szikes vizek azok lúgos kémhatásúak, tehát nem sósak, hanem úgynevezett sziksó vagy szóda nevű vegyület fordul elő bennük a legnagyobb mennyiségben, és ez egyedivé teszi őket egész európai viszonylatban, főleg Magyarországon, illetve itt a Kárpát-medencében találhatóak ezek a jellegzetes pannon szikesek, aminek a Böddi szék az egyik kiemelkedő tagja.
Hogyha a magyarországi szikes tavakat nézzük, akkor egyébként a Böddi szék az hol helyezkedik el, mekkora a kiterjedésű?
Kiterjedését tekintve előkelő helyen fordul elő. Hogyha a magyarországi szikes tavakat így a méretük és a természetvédelmi értékük alapján sorrendbe szeretnénk állítani, akkor nagyon előkelő helyen fordul elő az összes szikes tavunk itt a felső Kiskunságban. Ez egyrészt abból fakad, hogy tényleg ezek a szikes tavak maradtak meg ilyen nagy kiterjedésben, szinte egyedülálló módon. Másrészt felelősséget is ró ránk, mert a szikes tavak megmaradásának ők az elsődleges zálogai egyben. Tehát a megőrzésük, védelmük a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak egy kiemelt feladata.
Védett területről van szó, ugye?
Igen, védett területről van szó. Országos jelentőségű védett természeti területről, extége szikes tóról van szó, de tagja az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek hálózatának is, és egy speciális védelemben is részesül, ami a vizes élőhelyekre terjed ki, ez úgynevezett Ramsári Egyezmény által kijelölt területek közé is tartozik. A vízi vadvilág védelme érdekében hozták létre ezt a speciális védett hálózatot, és ennek is tagja.
Ugye valaha Böddi szék az egy nagy kiterjedésű nyílt víz felszínű szikes tó volt Magyarországon, majd jöttek az 1950-es évek, és egy változás történt a Böddi szék medrében, mert hogy a Sósíri főcsatornával ketté vágták. Miért volt erre szükség? Miért tették ezt?
A múlt század közepén nagyon más volt a természeti körülmény, mint manapság. Tehát akkoriban nagyon sok olyan kisebb-nagyobb vízállás volt megtalálható a tájban, tehát sokkal-sokkal több víz volt a tájban, mint napjainkban. Igazából úgy kell elképzelni, hogy szinte a közlekedést is nehezítette a rengeteg kisebb-nagyobb vízfolyás vízállás. Ezt az idilli állapotot most már ugyan jó lenne visszaidézhetővé tenni, de napjainkra nagyon-nagyon megváltozott minden környezeti feltétel. Akkoriban úgy gondolták a múlt század közepén, hogy rendezni lenne szükséges ezeket a tavasszal összegyülemlő vizeket, és nagyon sok helyen csatornahálózatot építettek ki, azért egyrészt, hogy minél nagyobb legyen a művelhető termőterület, másrészt pedig, hogy ezeket a tavasszal összegyülekező vizeket egyfajta keretek közé szorítsák vissza. Ekkoriban építették ki az 5-ös számú sorséri főcsatornát is arra a meder alakzatra, amit a legutóbbi időkig is megfigyelhettünk, és mivel a vízállásoknak a vizeit szerették volna mindenképpen terelni, ezért adott volt az a mérnöki tervezés, hogy a legmélyebb területen vezessék keresztül a csatornát, és így adódott, hogy a Böddiszék medrét teljesen keresztül vágták ezzel a csatornával. Nem csak ezt az egy csatornát hozták akkoriban létre, nagyon sok másikat is, és még az is fontos, hogy ezekhez a főcsatornákhoz csatlakoznak mindenféle egyéb vízvezetésre alkalmas létesítmények, árkok, vízelvezető kisebb csatornák, melyek beletorkolnak a főcsatornákba, és ezek tovább szabdalják, tovább vezetik le a vizeket egy közös mederbe. Tehát ennek a munkának fontos lépései történtek a múlt században, viszont azóta ezek a kisebb-nagyobb oldal csatornák, árkok funkcióikat tekintve is, meg összességében a használatukat tekintve is már nem működtek, senki nem használta, csak tájsebbként ott maradtak a térségben, és nagyon sok problémát okoztak, mert a jelenlétükkel teljesen megváltozott a természetes vízjárás a területen, a vizek nem tudtak ugyanúgy összegyülekezni a meder felé, mint a múlt század elején. És ez ellen szerettünk volna tenni, hogy helyreállítsuk az eredeti vízjárást, és ezáltal kitágíthatóvá vált az a beszűkült központi meder az eredeti nagyobb víztest kiterjedésére.
És azért ez nem most indult, hogy ezt helyre állítsák, mert hogy 2014-ben kezdték el a munkálatokat. Hát mi mindent tettek meg azért, hogy visszaállítsák a Böddiszéknek az eredeti medrét?
Igen, maga ez a pályázat, ez már több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött, és két fő célkitűzése volt. Az egyik a Böddiszék természetes vízjárásának a helyreállítása, a másik pedig a legeltetésnek az újjáélesztése. Mind a két feladat tervezése, előkészítése nagyon hosszú időt vett igénybe, és egymással össze is függtek, mert hogy ahhoz, hogy ezeket a feladatokat el tudjuk végezni, rendezni kellett a Böddiszék környezetében a tulajdonviszonyokat, hiszen akkor tudunk tenni a vízjárás helyreállításában, hogyha megvannak ennek a feltételei.
Bocsánat, hogy a szavába vágok, tehát itt mezőgazdasági termelés folyt a területen? Tehát ott a Böddiszék melletti területeken?
Igen, voltak a területen korábban is gazdálkodók, akik szántóföldi növénytermesztéssel, legeltetéssel foglalkoztak, állattartással, de pont ebben az időszakban volt egy ilyen változás, hogy például a juhászatok struktúrát váltottak, volt egy olyan gazdálkodó, aki a legeltetéses állattartás helyett istállós állattartásra tért át, mások felhagytak a gazdálkodással, és igazából az történt a területen, hogy elfogytak a legeltetéssel foglalkozó gazdálkodók, legalábbis ahhoz képest, amekkora területen ez a természetvédelmi szempontból is fontos gazdálkodásnak működnie kellett volna. Ahhoz, hogy viszont ezt meg lehessen tenni, egyfajta újjáélesztése megtörténhessen ennek a gazdálkodásnak, ki kellett tudjuk alakítani a legelő területeket. Ehhez földvásárlásra volt szükség, és a bonyolultságot az adta, hogy nagyon nehezen lehetett kialakítani, mert nagy ingatlanok voltak, és osztatlan közös ingatlanok, amiben nagyon sok olyan tulajdonos volt, aki a területét nem is használta. És ennek a tervezési és kivitelezési munkái hosszú időt vettek igénybe, de végül sikerült a két fő célkitűzés érdekében ezt megvalósítani. Egyrészt ugye szükséges volt, hogy az ötös csatorna új nyomvonalát kialakíthassuk, ezt is állami tulajdonba kellett venni, tehát megvásároltuk az új nyomvonalnak a területét, illetve a legelő területeken is szükséges volt ugyanígy, és mikor ezek megvalósulhattak, onnantól kezdődhetett egyrészt a csatorna áthelyezésnek a kivitelezése, másrészt pedig a legeltetése, hogy folyamatosan haladt a legelőterületek kialakítása, úgy szakaszosan indítottuk el a természetvédelmi szempontú legeltetési rendszernek a kialakítását a területen. És ez a kettő, ami egymást kiegészítve végül a kulcsa lesz annak, hogy a Böddi-szék, mint most már egységesített természetes vízjárású terület, ezzel a legeltetéses területhasználattal úgymond megtámogatva alkalmas lesz arra, hogy a korábbi nyílt vízfelületet kitágítsuk, és az élőhelyeket pedig egy természetesebb állapotba hozzuk.
És ez egy nagyon nagy munkájuk volt, mert hogy 800 hektáron indult meg a szikesgyepeknek a helyreállítása, és ugye itt mondta is, hogy több mint 400 hektár földterület került állami tulajdonba. A szikesréteket és mocsarakat őshonos magyar házi állatokkal legeltetik. Magyar szürke marhán, a magyar tarka üszőkön, merinójókon, parlagi szamarakon kívül házi bivajok is dolgoznak, segítik az élőhelyek helyreállítását, nem véletlen, hiszen a szikes tavak nagyon jól együtt tudnak működni a házi bivajokkal.
Igen, ez így van. A Nemzeti Park egyéb területein vannak már régebbről indult olyan területkezelési tapasztalatok, amik egyértelműen mutatják, hogy a házi bivajokkal nagyon jól lehet elindítani egy szikes vizes élőhelyen a legeltetéses gazdálkodást. A bivajok ugyanis nagyon szívesen tartózkodnak azokban a mélyületekben, amiket szeretnénk megnyitni, szeretnénk, hogy a nyílt vízfelület terjeszkedni tudjon, és a bivajok a dagonyázással, taposással egy nagyon jól megnyílt, kedvezőbb állapotú területet hoznak létre, és a bivaj legeltetés nyomán aztán megindulhat az egyéb állatfajtáknak is a legeltetése, így például a magyar szürke marhájé, a területen egyébként magyar tarka, szarvasmarhák is nagyon szép munkát végeztek a szikes élőhelyek szegélyében.
Kedves hallgatóink, Mile Orsolyával, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensével a Böddi-szék helyreállításáról Balázs Alexandra beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Csikkek gyűltek, kívül belül összegyűrtek. Amióta veled vagyok, hébe-hóba fennmaradok. Ha a macska felfárjad, vigyázom az álmaidat. Ezer kanna teát főztem. Meg is ittok, aztán kettem, mikor tőled beteg lettem.
Egymás terhét cipelgetjük, megértjük és eleresztjük. Megélhető minden napok, sokat adok, sokat kapok.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Vedd el.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.